Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Gergő, a stúdiónk vendége Búzs Balázs óbudai polgármester. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Ezt a műsort felvételről hallják, és először arról beszélünk, amiről ön is egy keddi sajtótájékoztatón, ahol a következő ciklus közlekedésfejlesztési programjairól is beszélt, és az egyik központi eleme ennek, amiről itt a múlt héten is sokat volt szó az Inforádióban is, a Szentendrei Hév vonalának megújítása. Itt egy fővárosi közgyűlési határozatra hivatkozva a sajtóban mindenhol megjelent, hogy szeptembertől az 5-ös hévet 5-ös metrónak hívnák. Erre a rekonstrukció szempontjából miért lehet szükség?
Alapvetően nem ez a lényegi kérdés ebben az egészben, hogy hogyan hívjuk ezt a vonalat, hanem a legfontosabb kérdés az az, hogy a Szentendrei hév, a H5-ös hév jelenleg egy olyan közlekedési problémát állít elő, amit hosszú távon meg kell oldani. A legnagyobb probléma az egyik a terület elvágó hatása a hévnek, a másik, hogy ez 5 szintbeli kereszteződésben nehezíti meg Óbudán az autós közlekedést. Ezt, hogyha meg akarjuk oldani, akkor alapvetően vagy letoljuk a föld alá a hévet, vagy pedig valamilyen a szintbeli kereszteződéseknek valamilyen aluljáró-felüljárós megoldást valósítunk meg. A legcélszerűbb egyébként a szakemberek szerint is a föld alá tolása, ami nem egy új keletű elképzelés, hisz korábban is már szó volt arról, hogy a H5-ös hévet a Csepeli hévvel össze kellene kötni, és így egy észak-déli gyors útvonalat létrehozni. Alapvetően a fővárosi közgyűlés arról döntött, hogy támogatja ezt az elképzelést, támogatja azt, hogy ez metróüzemmódban működjön a jövőben, és ezért úgy döntött, hogy szeptembertől a tervezés során ezt metróként vegyék figyelembe. Tehát ez igazából a bulvár sajtónak a megközelítése volt, nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan tudjuk hosszú távon megoldani, persze legjobb lenne rövid távon, de hogyan tudjuk megoldani a H5-ös hév által keltett közlekedési problémákat.
Mit érzékelhetnek majd ebből akár az utasok, főleg itt az óbudaiak, és például az autósoknak mennyire lehet jobb az életük ezáltal?
Alapvetően az utasok biztos, hogy egy sokkal kényelmesebb közlekedéshez és egy gyorsabb közlekedéshez juthatnak hozzá. Ugye arról is szó van, hogy per pillanat a H5-ös hév a legnagyobb utasforgalommal bíró hévvonal. Napi 92 ezer utas forgalmat bonyolítja le. Abba az esetben, hogyha ez össze lesz kötve a Csepeli hévvel, ez durván egy 300 ezres utasforgalmat fog jelenteni, ami a 2-3-as metró közötti forgalmat jelenti, és azt is jelezték a szakemberek, hogy a elővárosi vasút, tehát a vasút formájában maximum 4 perces követési távolság van, a metró esetében ez 2 perces, tehát sokkal nagyobb utazó közönséget tud elvinni egy metróüzemmódú észak-déli közlekedési eszköz. Tehát ilyen szempontból egy gyorsabb városba való beközlekedést eredményeznek, korszerűbb metrókocsikkal, amúgy is egyébként a hév szerelvényeket is le kellene cserélni, erről egyébként van kormánydöntés is, és természetesen a városon belül azt gondolom, hogy ugyanazzal a tarifával működne, mint minden más fővárosi közlekedési eszköz.
Ön ugye a harmadik kerületet vezeti polgármesterként, mennyire speciális ennek a vonalnak a helyzete, hogy itt, ahogy ön is hangsúlyozta, és korábban is elhangzott, nagy többségben, 90%-ban fővárosiak, főleg óbudaiak használják ezt a vonalat, miközben ez a viszonylat már nem a fővároshoz tartozik, hanem a MÁV kezeli, üzemelteti. Mennyire speciális ez a helyzet?
Ez annyiban speciális azért, hogy a H5-ös hév az nem csak a városon belül közlekedik, hanem az agglomerációban is Szentendréig elközlekedik. Abból a szempontból szerintem egy nagyon fontos, és a város szempontjából is fontos, hogy lehetőség szerint az agglomerációból is minél több embert erre a járatra kéne ráültetni, hogy ne autóval jöjjenek be a városba. Ebből a szempontból is fontos a korszerűsítése és akár a járat sűrítése. és a kerület szempontjából pedig a legfontosabb közlekedési útvonal ez. Azt is hozzá kell tenni persze, hogyha le lehet süllyeszteni, akkor fölötte a terület valamilyen szinten felszabadul, akár kerékpárosok is sokkal korszerűbben tudnák használni.
Vagy akár P plusz R parkolók is létesülhetnek, ugye ezt ön is hangsúlyozta, hogy nagyon sok kellene a kerületben, ugye ez egy határmenti kerület, nagyon sokan jönnek ide az agglomerációból, és évről évre ön is elmondja, hogy több-több és több P plusz R parkolóra lenne szükség, akkor nyilván itt a hév miatt is, és hogy látják a területnek, hol mely pontjai azok, ahol kialakíthatók lennének ilyen parkolóhelyek?
Alapvetően két helyen lenne a legszükségesebb. Ez az egyik az Esztergomi vasút, Bécsi út kereszteződése, a másik pedig a Békásmegyeri hév területe. Ott egyébként a főváros el is indította a tervezést, sőt, jóformán kiviteli tervek vannak 180 parkoló elkészítésére, de úgy érzem, hogy ennél jóval nagyobb P plusz R parkolókat kéne létrehozni a város határon, és még ami érdemben tudná segíteni a harmadik kerület közlekedését, az a Megyeri hídhoz kapcsolódó, az M0-ához kapcsolódó 10-11-es út összekötése, mert ez az, aminek eredményeképpen a teherforgalmat a városból ki lehetne szorítani. Ma a budapesti teherforgalmi stratégiának, ami célja, hogy a városból kiszorítsuk a teherforgalmat, ez az egy neuralgikus pontja van, ez az észak Buda észak Pest területe, ahol be kell jönniük a teherautóknak a városba.
Ennek mikor látja realitását? Az illetékes hatóságok, szervek hol tartanak ennek a utaknak az összekötésével?
Nagyjából 2023-ra tervezik azt, hogy ezzel elkészülnek, úgyhogy ebből a szempontból én bizakodó vagyok, hogy akkor ez a következő ciklusban meg fog tudni valósulni.
Ez a lakott területeknek mekkora részét érinteni? Nyilván ez is fontos kérdés.
Ez Óbudát, Békásmegyert északról érinti, de ott is hegyben átmenne Ürömfele ez a nyomvonal.
Ha már nyomvonalról beszélünk, akkor egy kérdés erejéig még a hívnél maradva. Pontosan melyik szakaszát vinnék le a Szentendrei hívnek a föld alá, és mit gondol például az eddigi föld alatti szakaszról, ugye a Batthyány tér és a Margit híd közötti vonalról?
Én azt hozzátenném, hogy én nem vagyok szakember, én alapvetően a problémákat látom, amiket meg kell oldani. Azért elég sokat utazok, külföldi városokban látom, a legcélszerűbb az lenne, hogyha teljes mértékben le tudnánk tolni a föld alá. De ami a legnagyobb problémája a harmadik kerületnek, és nem csak egy ilyen nyomvonalnál, hanem például a mélygarázsok építésénél is, az a római kori romoknak a kérdése. Tehát én azt gyanítom, hogy ha legalább Békásmegyer és római fürdő között le tudjuk tolni, az jóformán három szintbeli kereszteződést meg tud szüntetni, sőt, egy új szintbeli kereszteződést létre is tudna hozni a határútnál. Ez azt jelenti, hogy a nagy lényegi problémákat azért ezzel kezelni lehetne. A H5-ös hév és a Csepeli hév összekötésének a nyomvonala máshol keresztezi egyébként a kerületet, nem a Batthyány tér területénél, úgyhogy azt még a szakembereknek el kell dönteni akkor, hogy ezt hogyan kötik össze.
És hát ha már szakemberek, megoldották az egyes villamos déli végének meghosszabbítását. Ez a vonal, amely a leghosszabb a fővárosban, most már eljut a kelenföldi vasútállomásig. Itt északon önöknél a Bécsi úton áll meg, de régóta szeretnék önök is, hogy távolabbra lehessen utazni az egyes villamossal. Meddig mi a céljuk, mi az elvárásuk ezzel kapcsolatban?
Alapvetően megvalósult volna ez a projekt is a déli szakasszal egy időben, de a hármas metró forrásigénye miatt szükség volt a fővárosnak forrását csoportosításra, és ezt erről az északi területről csoportosították át. Tehát tervekkel rendelkezik a főváros, a mostani mobilitási terv pedig 2021-25 közötti forrásbiztosítást és megvalósítást ütemezett elő. Ez is szerintem egy rendkívül fontos közlekedési kapcsolat lenne, hisz az Esztergomi vasútról itt lehetne vonalas közlekedésre átszállítani a városba jövőket. Ott is az agglomeráció felől egy nagyfokú beáramlást meg lehetne fogni.
És egyébként a Bécsi úton hogyan férne el a villamos? Hogy látják ennek a terveit?
Teljes mértékben megvannak a tervek, van, ahol szükséges az utakat szélesíteni, van, ahol kisajátításra van szükség. Egyébként a legszűkebb keresztmetszet az az Óbudai temetőnél van, ott van szükség valamelyest bontásra, de az is fővárosi tulajdonú terület, úgyhogy alapvetően a Bécsi úton a terület megvan hozzá.
Hát egy másik nagyon jelentős beruházás, ami a kerület irányításával zajlik, de főleg állami források bevonásával, ez a Békásmegyeri piacnak és a csarnoknak a megújítása. Ennek egy szakasza véget ért, ez átnyúlik majd egy következő ciklusra. Mit lehet tudni erről az egész projektről? Hol tartanak, és mi van még hátra?
Első ütemben elkészült a Békásmegyeri csarnoképület. Azt hozzá kell tenni, hogy bár nem állami forrásból, de előtte már a Heltai tér melletti nagyobb közparkot és megújítottuk a térközpályázatból, és ott egy idősek klubját is átadtunk, a Heltai idősek klubját. Most idén a csarnoképületet fejeztük be, ezt állami forrásból valósítjuk meg. Elindult a régi csarnoképületnek a bontása, és annak a helyén fog a következő évben egy új közösségi tér, egy speciális rakodótér is létrejönni, de alapvetően teljes mértékben megújul az a terület, és azt gondolom, hogy annak a 35-40 ezer embernek, akik ebbe a térségbe élnek, egy nagyon modern, új városközpontot fogunk létrehozni.
Az elmúlt években ez vált a kerület egyik fő jelmondatává, a közösségi tervezés. Mennyire váltotta be ez az elvárásaikat, a várakozásaikat?
Alapvetően én nagyon örülök neki. Részben váltotta be, ezt azért mondom, mert igazából azt gondolom, hogy a közösségi tervezésnek a fő célja az nem feltétlenül a projekt létrejötte, hanem az, hogy azok az emberek, akik részt vesznek egy közösségi tervezésben, azokból egy új, valódi, élő közösség jöjjön azon a területen létre. Ez sok esetben azért megvalósult, de látom, hogy ez nem egy könnyű feladat valós közösségeket, főleg lakótelepi környezetben létrehozni. De igazából én ezt látom. Ettől függetlenül nagyon sok projekt létrejött. Van olyan, amit magánszemélyek kezdeményeztek, van olyan, amit civil szervezet, úgyhogy 2017-ben csak a közösségi tervezés által generált projektek kapcsán elkészült az Ilonka utcai játszótér, a Szent Margit rendelőintézet melletti parkfejlesztés, a Mészkő park, amire több százmillió forintos állami támogatást kaptunk, Csillaghegyészaknak a forgalomcsillapító tövezet kialakítása, és elindultunk iskolaudvar tekintetében is közösségi tervezésbe, ahol meg a diákokat, a szülőket és a tanárokat vontuk be. 18-ban elkészült a Boldog Sándor István park, és elindultunk három területen, a Hold udvar parkban, ami idén valósult meg, a Lékai téren és a Szépföldi parkban. A Lékai tér és a Szépföldi park az szintén állami forrásból valósul meg, azokat idén fogjuk befejezni, azok most vannak folyamatban, és ugyanígy még idén befejezzük az Akvinkum általános iskolának is a tervezését, és azt is meg fogjuk valósítani. Még azt fontos elmondani a közösségi tervezés kapcsán, hogy valóban 4 éve indítottuk el, megpróbálunk szinte minden területfejlesztést közösségi tervezésben megvalósítani. 33 ilyen projektet valósítottunk meg. Rendeletalkotásban is most már ebbe az irányba mentünk, azaz minél több területen a lakosságot, civil szervezeteket, vállalkozókat, akiket érint a projekt, megpróbálunk bevonni, hogy velük együtt alkossuk meg ezeket. És látom egyébként, hogy ahogy létrejönnek a projektek, sokkal kevesebb utána panasz, mint a korábbi időszakban volt.
És ugyanígy hangsúlyozták, ön is beszélt arról itt a keddi napon is, hogy a civilekkel való együttműködésre is törekszik az önkormányzat. Ez miért fontos, és milyen gyakorlati haszna van a hétköznapokra Óbudának?
Alapvetően azért tartom fontosnak, mert jó magam is egy civil környezetből jöttem, civil szervezeteknél dolgoztam korábban, tehát látom a civil logikát, meg a civil gondolkodást, ami sok esetben azért más, mint az önkormányzat, és egy önkormányzat is, meg egy civil szervezet is néha furán néz egymásra, miközben lehetne partnerként nagyon jól közösen megvalósítani projekteket. Ezt próbáljuk a harmadik kerületben létrehozni. 90 szervezettel van élő együttműködési megállapodásunk, és pályázat keretében ennél jóval több civil szervezetet támogatunk. A legfontosabbnak azt látom, hogy a civil szervezetek egyrészt az önkéntes munkájukkal, a pályázati lehetőségeikkel sokkal több erőt meg forrást vonnak be a kerületbe, mint amit az önkormányzat meg tudna valósítani, és nagyon sok olyan önként vállalt feladatot végeznek el, ami bár nem önkormányzati feladat, de nagyon jó a kerületi polgároknak. Úgyhogy én kimondottan fontosnak érzem az ő szerepvállalásukat, nagyon örülök annak, hogy több mint 20 civil szervezet támogat azzal, hogy azt mondja, hogy folytassuk azt a közösségépítést, amit elindítottunk. Ez tényleg nagyon, nagyon jó, jó visszajelzés, és én nagyon örülök, hogy ilyen együttműködést tudtunk kialakítani.
Itt arról is lehetett olvasni, hogy azért az elmúlt években nagyon sok állami, uniós és fővárosi forrás is áramlott a kerületbe, ehhez az önkormányzatnak hozzá kellett tennie a saját részét. Ezek nyilván egészségügyi, mindenféle közterületi szinten zajló programokat jelentenek. Összességében mennyi pénz áramlott Óbudára, és melyek voltak a legfontosabb projektek, amelyeket meg tudtak valósítani állami, uniós vagy fővárosi együttműködéssel?
Összességében 23 milliárd forintot tudtunk megmozgatni. Ennek a legnagyobb része azért a kormányzati támogatás volt, ami a Békásmegyeri piacra érkezett, de ugyanígy körülbelül 3 milliárd forint érkezett az Európai Uniótól, és nagyjából egy másfél milliárd a fővárosi önkormányzattól. Ehhez tettük a legtöbb önrészt hozzá, itt egy milliárdos önrészt rakott hozzá a harmadik kerület, de a többieknél is 2-4 milliárd önrészsel vett részt a harmadik kerület ezeknek a projekteknek a megvalósításában. Azt fontos kihangsúlyozni, hogy onnantól, hogy megváltoztak az önkormányzatnak a feladatai, elkerültek az önkormányzattól nagyon fontos feladatok, akár az oktatásra gondolok, ez azt jelenti, hogy a bevételeim igazából a működést fedezik. Ahhoz, hogy én komolyabb fejlesztéseket végre tudjak hajtani, arra ott szükségem van pályázati forrásokra, állami támogatásra, és ezért nagyon fontos nem csak a ugye, helyi, lokális szinten a helyiekkel való együttműködés, hanem a fővárossal és a kormányzattal való együttműködés is annak érdekében, hogy ezekre a projektekre forrást is tudjon szerezni egy önkormányzat.
Az önkormányzat hatásköre lehet az is, hogy jövőre lehet-e strandolni a római parton. Néhány héttel ezelőtt mindenki felkapta rá a fejét arra, hogy egy szombati napon le lehetett menni, és civil szervezetek szervezésében strandolni lehetett a római parton. Ez sokaknak megtetszett akkor, és aztán arról lehetett olvasni, hogy valóban van olyan elgondolás a harmadik kerületben, hogy ez idővel, valamikor akár már jövőre tényleg tartósan, ne csak egy napra megvalósuljon. Mit tudnak erről, és mi a véleményük erről a legutóbbi alkalomról?
Igazából már évelején döntött a harmadik kerületi közgyűlés, hogy a Dunakanyar mintájára, ahol nagyon sok szabad strand van, vizsgáljuk meg, hogy lehet-e a római parton szabad strandot létrehozni. Ennek megfelelően születtek döntések, elindultak a vízminőségmérések, utána néztünk, hogy milyen hatósági engedélyek szükségesek. Azt látjuk, hogy ha mindent beszerzünk ehhez, az akkor jövő évre lehet egy ilyet engedélyeztetni, megvalósítani. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 50 évben Budapesten nem volt ilyen, úgyhogy mindenki egy kicsit vakargatja és a fejét, hogy hogyan és mit kell itt engedélyezni. De a lényeg az, hogy úgy látjuk, hogy megvalósítható, érdemes a helyi civilekkel összefogva ebben gondolkodni. Látható volt, hogy ez a próbanap, ez nagyon nagy siker volt, még akkor is, hogyha ez nem is szabad strand volt, csak egy kísérlete annak. De azért, mert azok az engedélyek, amik szükségesek a szabad strandhoz, azok most még nem állnak lehet rendelkezésre. A vízminőségmérést azt elvégeztük, abban látjuk egyébként, hogy kiváló a Dunának a vízminősége, tehát alkalmas fürdőzésre, és emellett elindultunk a Hellowood csoporttal egy fürdőház tervezésben is, és most fog a testület arról dönteni, hogy közösségi tervezésbe, illetve ötletpályázatba visszük azt, hogy hogyan és milyen módon legyen ez a szabad strand a következő évben. Itt a Vajó Egyesülettel működünk majd együtt.
Itt a budapesti mobilitási tervben arról is lehetett olvasni, hogy itt a dunai vízi közlekedés is egy fontos fejezet, ez hogyan érinti Óbudát?
Alapvetően a római part és a Pünkösfürdő, illetve a hajógyári sziget az, ami érinti ezt a közlekedést. Én mindenféleképp fontosnak tartom, hogy a Dunán ezt a fajta tömegközlekedést, idézőjelben téve tömegközlekedést erőltessük. A római part egy speciális eset, mert ott nekünk nagyon fontos, hogy a kézi hajtású evező sport életet ne lehetetlenítse el bármiféle motoros hajóközlekedés, úgyhogy ebben mozgunk. Pár éve mi már létrehoztunk egy vízi közterületfelügyeletet is, pont azért, hogy a római parton a kézi hajtású evezősöket segítsük és védjük.
Egy másik aktuális projekt harmadik kerületben a Szentendrei út felújítása, amely hétfőn elkezdődött volna, majd ezt a főváros önkormányzat leállította, és most ön is jelezte, hogy a harmadik kerületi önkormányzat jegyzőjéhez fordul. Miért állt le ez a projekt most, és milyen egyeztetésekre van még szükség?
Itt pontosan azt kell látni, hogy a BKK szeretett volna Szentendrei úton egy útfelújítást végrehajtani, amihez a különböző fakivágási engedélyeket már 2017-ben megkérte. Azt is érdemes látni, hogy itt két különböző tulajdonú területről van szó, van egy főváros és egy harmadik kerületi terület. A fővárosi területen van 15 darab fa, 10 darab fa, a harmadik kerületi területen pedig 15 darab fa. A fővárosi területre a harmadik kerületi jegyző és hatóság ad ki engedélyt, a harmadik kerületi tulajdonú területre pedig mi nem tudunk kiadni, ott a 12. kerület lett kijelölve. De a lényeg az az, hogy 25 fára volt érvényes engedélye a BKK-nak, hogy ezt a projektet megvalósítsa, de aztán az kiderült, hogy ennél ők lényegesen több fát szeretnének kivágni, amire nem volt engedély. Ebben volt egyeztetés a BKK-val, illetve főpolgármester úr is közbeavatkozott azzal, hogy ezt az összes többi fát kérte, hogy a főkert újra vizsgáltassa felül. Majd egy civil polgár ügyészségi beadvánnyal fordult, amiben támadta, hogy a hatósági eljárások megfelelőek voltak-e, ezért főpolgármester úr fölfüggesztette ennek a projektnek a végrehajtását annak érdekében, hogy tisztázódjon, hogy valóban a hatósági eljárások a törvénynek megfelelően játszottak ele. Én pedig annyit tettem, mivel látom, hogy ebben teljes mértékben megfelelően járt el a harmadik kerületi hatóság, hogy nyilvánosságra hoztam az összes harmadik kerületben keletkezett dokumentumot a saját honlapomon, semmit akargatni valója nincs ebben a harmadik kerületnek.
Legalább ennyire érdekes az, hogy mi lesz a Szentendrei úttal, mit kell itt elvégezni?
Alapvetően itt útfelújítás, tehát aki végigmegy ezeken a területeken, az egy teljesen töredezett útfelülettel találkozik. Pár héttel ezelőtt ugye a kutyapárt is viccesen ott színezgette a kövezetet, tehát látható, hogy ők is érzékelik a problémát, hogy szükséges lenne ezt az útfelújítást végrehajtani, és egyébként a helyi civilek is jelezték, hogy az a 25 fa, amelyik ebben a projektben van, azt ők el tudják fogadni, hogy ehhez az útfelújításhoz kapcsolódva kivágásra kerüljön. Természetesen azzal a törvényi pótlással közel 300 fát kell egyébként pótolni, amit ezen ennek a projektnek a kapcsán meg kell valósítani majd.
Köszönöm szépen. Az Inforádió stúdiójának vendége Búzs Balázs óbudai polgármester volt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Adásunkat meghallgathatják az infostart.hu internetes oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján. Szabó Gergőt hallották. Viszont hallásra.